amerikai Los Angeles-i verseny volt, amin az ön csapata második helyezést ért el. Nem egy egyszerű, sima, hétköznapi informatikusoknak szánt verseny volt ez, hanem egy konkrét témában, méghozzá rádiófrekvenciák témakörében. Mi volt ez a verseny, és hogyan sikerült eljutni egyáltalán odáig, hogy kikerüljenek ide?
Először is ez a verseny, ez egy 3 éves folyamatnak a vége volt. Oda csak elmentünk, ott nem kellett már semmit se csinálni lényegében, csak oda beültünk, megnéztük, hogy hogyan működnek azok a programok, amiket fejlesztettünk. Ez egy olyan verseny volt, ami a világon minden kutatónak, cégnek, magánembernek nyitott volt. A világon kb. 30 csapat indult el 3 évvel ezelőtt. A versenyen már magában a döntőben 10 csapat jutott be. A cél az volt, hogy rádiókommunikációban minél hatékonyabban próbáljuk meg a rendelkezésre álló frekvenciákat használni, anélkül, hogy máskor zavarnánk, és mindezt mesterséges intelligencia segítségével.
Itt véget is érhetne az interjú, ugye, hogyha azonnal értenénk minden szót, amit elhangzott, és nem merülne fel nyilván néhány kérdés. Hogyan kell ezt elképzelni frekvenciákról? Miért zavarják egymást? Hogyan néz ki a jeltovábbítás például? Hogyan tudok én rádiójelhez jutni? És miért kellett egy ilyen versenyt elindítani?
A frekvencia az csak azt mondja meg, hogy valami milyen magas, vagy milyen gyorsan rezeg. És a rádió hullámok azok úgy terjednek itt a levegőben, mint hogyha mondjuk a Balatonon a hullámok. Tehát úgy próbálnánk beszélgetni siófokkal, hogy mondjuk alsóösről, hogy elkezdek hullámokat gerjeszteni, és a túloldalt észrevezik, hogy hoppá, itt valamilyen hullámok jönnek, ez biztos valami jelet továbbít. Tehát ezt így kell elképzelni, tehát mindenki ugyanazon az egyetlen vízfelületen kommunikál, valójában nem felületen, hanem térben mennek ezek a rádióhullámok. Ugyanúgy mindenki osztozik mindenen. És ahhoz, hogy egymást ne zavarják, általában valahogy meg kell osztozni, hogy bizonyos méretű hullámokat csak bizonyos emberek használnak, csak bizonyos helyen, és csak bizonyos időben. Tehát valamilyen osztozkodás szükséges. Ez a valóságban úgy néz ki, hogy például egy rádióadás, vagy egy tévéadó, vagy egy mobil szolgáltató oda megy az államhoz, és azt mondja, hogy én szeretnék egy ilyen szolgáltatást biztosítani, ezért ehhez ilyen és ilyen frekvenciára szükségem lenne, és azért ennyit és ennyit vagyok hajlandó fizetni. Jó esetben az állam ezt megversenyezteti, és odaadja annak a szolgáltatónak, és akkor ő ezt boldogan használja. De valójában nincsen ki jól kihasználva az a frekvencia, amit megvesz, mert lehet, hogy többen is tudnák ott kicsit kisebb sávokat használni, vagy nem mindig van minden időben teljes kapacitás kihasználva. Tehát feladat az volt, hogy ezt hatékonyabbá tegyük.
Ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogy lényegében egy jobb felhasználással sokkal sűrűbbé lehet tenni a jeladók körét ebben a térben?
Hát jobb felhasználással több adatot lehetne továbbítani. Például egy mobil szolgáltatónál lehet látni, hogyha mobil szolgáltatónak vannak bizonyos tornyai, amiket telepített, és ha éppen ott azon a helyen, azon a 1-2 kilométeres környéken nem néznek elég YouTube videót valakik, vagy nem néznek interneten eleget, akkor az a frekvencia tartomány nincs jó kihasználva, az ott nem megy adat, lehetne menni adatnak, de a mobil szolgáltató nyilván nem fog csak azért adatot továbbítani, hogy valami menjen ott a levegőben. De lehet, hogy mellett egy másik mobil szolgáltatónak van 1000 felhasználója, aki boldogan tudná használni ezt a frekvenciát, csak nem jut hozzá. Mert le van előre beszélve, hogy te ebben a frekvenciásában, a másik meg a másik frekvenciásában kell, hogy beszéljen, és nem beszélhet át. Tehát alapvetően hatékonyságnövelő lenne ez a megoldás.
És mit tudott az önök, vagy mit tud az önök programja akkor, ami ebben a témakörben készült?
Mindenkinek az volt a feladata, tehát minden csapatnak az volt a feladata, hogy egy adott frekvenciásában osztozva, tehát erőre nem kiosztva, hanem ugyanazon a frekvenciásában osztozva, különböző mennyiségű adatot valahogy úgy továbbítson, hogy a többieket ne zavarjon, és hogyha például másnak több adatra, vagy több frekvenciára, vagy több lehetősége van szüksége, akkor ne zavarjuk azt, amennyire csak lehet. Tehát figyeljünk egymásra, és a csapatok összességében vigyenek át minél több adatot.
Hogyan zajlott a verseny konkrétan? Ha jól olvastam itt, akkor megversenyeztették több fordulón keresztül ezeket a programokat.
Így van. Alapvetően 3 év alatt írtunk egy programot, minden csapat. Ezek a programok egymással lettek megversenyeztetve egy elég bonyolult versenyszabály szerint. De a lényege az, hogy 10 csapatból véletlenszerűen kiválasztanak mondjuk 5-öt, bizonyos környezetben lejátszanak vele egy meccset 5 csapattal, és mindenkinek különböző feladatai vannak, bizonyos adatokat át kell vinni, valakinek videót kell átvinni, valakinek Facebook üzeneket, hogy valahogy így lehet elképzelni, és minden csapat valamennyi pontot kap. De összességében az öt csapat nem a saját pontszámát kapja meg, hanem az öt csapat az öt pontszám minimumát kapja meg. Ha nekem sikerült 100 pontot szereznem, és egy másik csapatnak 10 pontot, és a harmadik, negyedik, ötödiknek 50-50-50-et, akkor mindenki 10 pontot kap meg. Mert valahogy zavartuk annyira azt a másodikat, hogy hiába értünk el sok pontot, az nem a mi érdemünk. Mi lefoglaltuk azt a sok frekvenciát. Jobb lett volna, hogyha mindenki 30 pontot ér el, és akkor mindenki megkapta volna 30 pontot. És hogyha elég sok ilyen meccset játszunk, akkor kiderül, hogy ki képes a többi csapattal legjobban együttműködni. Maguk a programok egy protokollon vagy valamilyen üzenetek formájában egymással képesek voltak beszélgetni, és valamilyen mesterséges intelligencia segítségével rájönni, hogy hogyan lehetne ezt az oszoszkodást jól megcsinálni.
Akkor ez azt jelenti, hogy önöknek már korábban is együtt kell dolgozniuk valamilyen szinten, ha jól sejtem, vagy meg volt az a közös platform, ahol zajlott ez a kommunikáció a programok között?
Még egy kis bonyolítás van, tehát minden csapatnak a programja 10 különböző, mondjuk rádióállomáson futott, és a 10 rádióállomás közül egy képes volt a másik csapatok kijelölt rádióállomásával közvetlenül beszélgetni. Úgy kéne elképzelni, hogy mondjuk az lenne egy adó torony vagy állomás, és ott közöttük mondjuk dróttal megvan oldva a kommunikáció. És maga a kommunikációs protokoll kitalálása az közösen zajlott, amíg úgy kell elképzelni, hogy hé, figyelj, én itt fogok adni ekkor és ekkor, ilyen helyről olyan helyre, ennyi adatot fogok átvinni, és próbáljátok el engem kikerülni. Tehát ilyen típusú üzeneteket osztottunk meg egymással, de ezen kívül közvetlen kapcsolat nem volt, tehát a többi csapat között. Tehát ezt a protokollt közösen kitaláltuk, de senki se tudta, hogy pontosan hogyan működik a másik csapatnak a rádiója, hogyan használja a frekvenciát. Meg is volt tiltva, hogy ezen túl együttműködés legyen a csapatok között.
Ezzel kellett valami határt húzni, tehát úgy együttműködni, hogy azért mégis egy verseny maradjon. Lement ez a verseny, második helyezést értek el, látszik-e már ennek akár a civil világban való felhasználási lehetősége, vagy ez még nagyon távol áll?
A világon még tovább is az működik, hogy az állam az kiosztja a frekvenciákat. Maga a DARPA az Amerikai Védelmi Minisztériumnak egy kutatásfejlesztési részlege. Ők nagyon sok energiát és pénzt fektetnek abba, hogy támogassák a mesterséges intelligencia alapuló fejlesztéseket. Tehát ők csinálták például az önvezető autót több mint 10 évvel ezelőtt, és abból fejlődtek ki a mostaniak is. Az ottani csapat emberek alakítottak cégeket. Mi a felhasználási terület? Hát én bevallom őszintén, hogy most az elkészült programokból közvetlenül még nem lehet látni, hogy ezek hogyan lesznek alkalmazva. Nyilván katonai alkalmazások lennének, vagy vannak. Az összes csapat szoftvert, amit fejlesztett, azt mindenki megtartotta a jogot magának. A mi szoftverünk egy részét azt mi nyílt forráskóddal hozzáférhetővé tettük, tehát azt mindenki tudja használni. Ebben nem nincsenek olyan nagyon nagy titkok, mint az ember gondolná. Sok munka van, nem annyira sok titok. De az látszik az, hogy az Amerikai Államokban, Egyesült Államokban elkezdődött egy olyan gondolkozás, hogy ezt a frekvencia kiosztást a verseny eredményei alapján megpróbálják dinamikussá tenni. Itt erre már vannak kezdeményezések. Már van egy olyan frekvenciasáv, ahol osztozkodni lehet. Bevallom őszintén, a részleteit én nem tudom, de azt tudom, hogy komoly gondolkozás folyik arról, hogy hogyan lehetne ezt valóságban átültetni. És valóságban kitalálni azt a megegyezési protokollt, vagy kommunikációs protokollt, ahol a különböző szolgáltatók egymással képesek koordinálni. Tehát az várható szerintem, hogy néhány éven belül ilyen szabályozás meg fog jelenni, ha a szabályozás lehetővé fogja tenni ilyen szoftverek alkalmazását, akkor a szolgáltatók ilyeneket is fognak használni.
Megemlítette ugye a mesterséges intelligenciát már legalább másodjára vagy harmadjára. Hogyan jön itt képbe a mesterséges intelligencia? Nyilván egy program az, ami folyamatosan szabályozná, ha jól sejtem azt, hogy éppen ki használja azt a frekvenciát. Tehát ez egy valós idejű változás is lehetne? Másodpercről percről percre akár újabb és újabb jeladók kerülhetnének be a térbe egy adott sávra?
Igen, így is kell elképzelni. Tehát, hogyha ember mondjuk egy katonai filmet lát, akkor van mondjuk egy kommunikációs tiszt, mondjuk van-e hozzá egy autó, és akkor ő felelős azért, hogy a megfelelő emberek mondjuk egy harcban tudjanak egymással kommunikálni. És akkor mit csinál egy ilyen kommunikációs tiszt? Nem voltam katona, tehát fogalma sincs, és nem is látok be, hogy Amerikában csinál egy ilyen tiszt, de úgy képzelem el, hogy ott ül valahol, és figyeli, hogy tényleg az a kommunikáció, az a csatorna, az biztosítva van-e, és hogyha elkezdik mások zavarni, vagy el kell sípolni, vagy bármi oka van, amiért nem működik az, például ott van egy hegy, és más frekvencia alkalmazásával az adás átmenni mondjuk a fákon vagy hegyen, akkor azt választja. Ő figyeli, és ezt ott változtatja, de nem tudja elég gyorsan változtatni. És a mesterséges intelligencia ezt az embert helyettesíti, de úgy, hogy sokkal-sokkal hatékonyabban képes ezt megoldani, ezt a problémát. Mert nem csak egy helyen kell ezt módosítani, a rádiófrekvencia használatát, meg a kommunikációs paraméterek, hanem az összes adónál egyszerre olyan gyorsan, hogy mondjuk millisekundum, másodperc, és mondjuk akár millisekundum sebességgel kell figyelni, hogy mások hol adnak, hol zavarnak, nekem hol sikerül, hol nem sikerül, mozgások által behozott zavarások is vannak. Tehát ezt valós életben gyorsan kell szabályozni. Ezt csinálja meg a mesterséges intelligencia.
Ha jól sejtem, ezt a felhasználó észre sem veszi semmilyen szinten, sőt még talán a jeladó sem feltétlenül, hogy itt a mesterséges intelligencia folyamatosan változtatgatja a helyét, a jel átvitelnek a helyét.
Ez pontosan így van. A legjobb esetben az lenne, hogy a felhasználó semmit sem vesz ebből észre, azt veszi észre, hogy mindig működik a mobiltelefon, mindig működik az internet, a rádióadásban nincsen szakadás, sercegés, ez minden autonomosan kéne történnie.
Ez jelenti azt is, hogy a gépeket is megtanítjuk? Géptanulást is jelenti? Tehát, hogy van ennek egy ilyen ága, hogy ezek a gépek akkor önmagukat is fejlesztik, tanulnak, ahogy ezt már többször is hallottuk, vagy ez mind-mind kőkemény programsor írás jelent majd?
Hát még ez elég gyerekcipőben van, tehát sokan beszélnek sokat a mesterséges intelligenciáról, semmelyik esetben sem arról van szó, hogy a gép az magát tanítja. Tehát nyilván valahogy tanítja magát, de úgy tanul ez a gép, ahogy mi elképzeljük, hogy ahogy megtervezzük, hogy bizonyos konkrét feladatot hatékonyabban tud elvégezni. Például egy autó az ABS segítségével jobban meg tud állni egy csúszós úton, mint egy ember, és ezt lehetne továbbfejleszteni, hogy pontosan mi az a fékerő, amivel még éppen, hogy meg tud állni anélkül, hogy megcsúsznának a kerekek, és ezt közben még tudja tanulni is. Na most ilyeneket kell elképzelni. Tehát tényleg a gép azt tanul, de nem úgy tanul, hogy neki áll könyveket lapozgatni, hogy bármilyen komoly tanulási folyamatot végez, hanem mi megadjuk neki, hogy ez a cél, próbáld meg úgy csinálni, hogy ezt a célt minél jobban elérjed, és a cél az eléggé konkrét ahhoz, hogy itt nem kell komolyra gondolni. Tehát itt nem várható, hogy bármi emberi szintű okosság ebből kijön. Arra van szó, hogy ő megtanulja, hogy ezeket a rádiókat hogyan kell úgy vezérelni, hogy minden jól működjön.
Kicsit félünk is ettől szerintem a mesterséges intelligenciától, ez is biztos benne van ebben. A másik félelmünk talán az, hogy egyre több minden kommunikál a térben. Hallunk ugye a 5G hálózatról, ennek a veszélyeiről, vagy az ellenérzésekről. Mit jelenthet ez az ember számára, hogyha mesterséges intelligencia, vagy ez a tökéletesített kommunikációs csatornálosztás bekövetkezik mondjuk? Még több ilyen hatás éri majd az embert?
Az 5G-nek egyik része, tehát az 5G-s technológiának az egyik része az afelé megy, hogy minél magasabb frekvenciákat próbáljunk meg használni, ahol több adatot átunk venni. Tehát a frekvenciát az úgy kell elképzelni, hogy mondjuk az egy szám, mondjuk 1 kHz, vagy mit tudom, 1 MHz, vagy 1 GHz, és az átvendő adatmennyiség az attól függ, hogy milyen sáv. Mondjuk 1 GHz-től 1,1 GHz-ig, akkor az 100 MHz-nyi sávot. Ott valamennyi adatot át lehet vinni. És az 5G azt csinálja, hogy hát az alsó sávok, amik igazán jól használható frekvenciák, azok már mind használva vannak, és ezt próbáljuk jobban kihasználni. De az 5G elmegy fölfele, ami azt mondja, hogy oké, ha alul már nincsen hely, és használjunk magasabb frekvenciákat, azok nem jól terjednek. Tehát alapvetően a kommunikációs lehetőség az korlátozott. Tehát hiába akarunk akárhány eszközt összekötni, egy idő után az a frekvenciatartomány annyira meg fog telni, hogy rádióval ők nem fognak tudni kommunikálni. Úgyhogy való igaz, hogy hatékonyabb akarjuk akár mesterséges intelligenciával tenni ezt, hogy ezt a frekvenciákat jobban használják, és azzal több adatot fogunk összegyűjteni, de ennek van valami felső korlátja. Magára a társadalom ez milyen hatással lesz, az egy megint csak nagyon jó kérdés, és nem teljesen világos. Az látszik már most is, hogy minél több adat áll rendelkezésre bármiről, akkor jobb döntéseket lehet hozni, de nyilván ezeket rosszul is lehet használni. Tehát ez nem kutatási feladat csak, hanem én szerintem politikai meg társadalomtudományi feladat, hogy itt eldönteni, hogy ez a lehetőség, ez a sok adattal az ember mit kezd és mit nem kezd, és hogyan szabályozza és hogyan nem szabályozza.
Beszéljünk a csapatról. Önöket egy amerikai egyetem köti össze, ahol mindannyian megfordultak, rövidebb, hosszabb ideig. Mióta dolgoznak együtt, és mi a következő cél?
Az Amerikai Egyesült Államokban a Vanderbilt Egyetemen találkoztunk. Én matematikus vagyok, én úgy kerültem az egyetemre, hogy Szegeden végeztem az egyetemet, és a doktori képzésen kimentem a Vanderbilt Egyetemre, ott egy professzor, Ralph McKenzie professzortól akartam tanulni, mert ő algebrában, univerzális algebrában ő volt a legjobb, és meglepetésem, amikor kikerültem, vagy még előtte, hogy érdeklődtem, hogy van ott valaki, magyar még, kiderült, hogy van egy nagyon komoly kutatócsoport a Vanderbilt Egyetemen, amit egy magyar professzor alapított, Stipanovics János, nem is tudom, hogy pontosan mikor ment ki Amerikába, de egy nagyon jó kutatócsoportot hozott össze. Én matematikusként, meg magyarként kapcsoltam ehhez a csapathoz, különböző munkákat csináltunk együtt, hát 1997-ben mentem ki. Ezzel a csapattal nekem már jó régóta van kapcsolatom, és ez a kapcsolat úgy is fennmaradt, hogy közben hazajöttem Szegedre, meg megint kimentem kutatni. Tehát ebben folyamatos kapcsolat alakult ki. A többi három csapattag, Völgyesi Péter, Horváth Péter és Szilvási Sándor, ők a BME-n végeztek, különböző utakon vagy folytán kerültek ki a Vanderbiltre. Közülük Völgyesi Péter van jelenleg is az egyetemen, ott dolgozik, kutat. Horváth Péter tovább is a BME-n van, Szilvási Sándor meg egy kis cégnél Atlantában. De a Vanderbilten találkoztunk.
És mi a további cél? Együtt marad a csapat, gondolom.
Igen, tehát a csapat az együtt marad, maga a verseny az vége. Nyilván ezek a barátságok megmaradnak. Az, hogy hogyan lesz maga a technológia hasznosítva, ez még egyre nehéz megmondani, vagy hogy mit lehet ebből egyáltalán hasznosítani. Van egy kis cégünk Amerikában, meglátjuk, hogy abban tudunk-e valamit kezdeni, de most első körben megpróbálunk akadémiai szinten ezeket az elért eredményeket lepublikálni, elmondani másoknak, hogy hogyan kéne ezt a feladatot megoldani. Elsősorban erre koncentrálunk.
Egy 1 millió dolláros pénzdíj is járt ugye a második helyhez, ezt a további kutatásokra fordítják?
Lehet mondani, de nincsen megkötve a kezünk, tehát ez a csapat megnyerte, ez a cégben van, nem tudom még a pontos sorsát, nem arról lesz szó, hogy föl fogunk bérelni más embereket, hogy dolgozzanak ennek a technológia fejlesztésére, tehát valamennyi munkabefektetésre meg kell tovább fejleszteni, és valahogy használhatóvá tenni mindenki számára.
Mi volt a célja annak, hogy szabaddá tették a programnak a kódját? Tehát akkor az azt jelenti, hogy értsék a hallgatók is, hogy innentől kezdve bizonyos részét az elkészült programnak bárki tovább fejlesztheti, ott van számára rendelkezésre áll a kód, és azt csinál vele, amit akar, ha jól sejtem.
Ez így van. Nem az egész kód van szabaddá téve, hanem a mesterséges intelligenciás része nincsen szabaddá téve, maga a vezélő része nincsen. Az a kód rész, ami maga a kommunikációt valósítja meg, modulációt, hibajavítást, meg ilyesmiket, az van szabad forrásúvá téve. A cél alapvetően az, hogy próbáljuk befolyásolni magát a kutatókat is, a cégeket is, hogy úgy nézzenek rá erre a problémára, ahogy mi elképzeljük. Tehát valahol befolyásolni szeretnénk itt az embereket, hogy szerintünk így kéne megoldani a problémát, és nem másképpen. Tehát sokféleképpen el lehetne indulni, szeretnénk, hogyha többek is úgy néznének rá, mint ahogy mi. Nyilván abból a célból, hogy akkor a mi szaktudásunk az jobban fog tudni hasznosulni. De akadémiában ez eléggé bevett. Jó, hogyha az embernek azt a sok munkáját, amit belefektetett, azt valaki egyáltalán tudja használni. Tényleg nagyon sok munka van benne, az ne egy fiókban lapuljon. Nagy kérdés az, hogy egy ilyen magyar csapat, néhány fős csapat hogyan tudna fölvenni a versenyt hatalmas amerikai cégekkel, vagy bármilyen katonai céggel. Én szerintem sehogy. Tehát ha valaki eldönti Amerikában, hogy ez a technológia kell, meg fogja találni megfelelő embereket, hogy ezt kifejlesztjék. Tehát nincs értelme annak, hogy most ezt a technológiát rejtegessük. Ez itt van, minél többen használják, és remélhetőleg akkor mi is fontosabbak leszünk.